Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Trendetlenség, én Oprói Nikolett vagyok, a műsor házigazdája. A mai napon egy nagyon különleges meghívottam van, ami a divatot illeti, és ami a trendeknek a különböző megnyilvánulásait az évek, évtizedek során, úgyhogy köszönteném is a stúdióban Márton Anna Mária egyéni vállalkozót, szabad ezt mondanom, ugye?
Egyedi vállalkozó vagyok, nem csak kereskedelmi szinten foglalkozom ruhákkal, ruhakölteményekkel, hanem készítem is őket. Évtizedek óta foglalkoztat, közel 60 éve foglalkoztat a szabóság, a ruhaköltemények elkészítése, a divat úgy általában, tehát minden, ami az öltözködési trendhez kapcsolódik.
Hogyan kezdődött a te kapcsolatod a divattal, a szabással, a ruhatervezéssel? Meg tudod-e nevezni azt a pontot az időben, amikor egyszer csak rájöttél, hogy neked ez a hivatásod, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, hogy ruhákat tervez, szabj, készíts, megálmodj, és aztán megvalósíts?
Hát ez nagyon pici koromban feltámadt bennem ez a gondolat és ez az ötlet, főleg akarati szinten, mivel hogy én már egy bizonyos korban lévő jelen pillanatban olyan időszakot éltem, amikor a nővérem meg az anyukám ruhái voltak átalakítva számomra, és én sosem voltam megelégedve azokkal a modellekkel, amelyeket az úgynevezett varonéni rám tervezett, vagy rám szabott, vagy rám adott. De mindig meg kellett elégedjek, mert nagyon szigorúan rám öltöztette ezeket. És 15 éves voltam, amikor a nővéremnek egy nagyon szép kockás ruháját alakították át nekem, ami roppant falusiasnak tűnt, én szerintem, mivel azt mondtam, hogy én ilyen bőrrokolyákat nem veszek fel. Hát akkor nagyon elsírtam magam, és azt mondtam, hogy én megfogadom, hogy én többet nem veszek ilyen ruhákat, inkább én neki fogok svarrok magamnak. Na hát ez úgy valósult meg, hogy apukámnak addig kuncorogtam, amíg egy kis pénzmagot adott nekem, elmentem, anyagot vásároltam, és minta után persze segédlettel, egy más varrónőnek a segédletével minta után kiszabtunk egy nadrágszoknyát, mert akkor kezdődött az úgynevezett hippi divat Marosvásárhelyen, mert én itt laktam, ugye csak mondom, hogy Marosvásárhelyen, nem tudom, hogy országszinte mennyire. És kiszabtam az úgynevezett nadrágszoknyámat, felvettem, persze hát úgy mentem végig a városba, hogy mindenki megfordult, tehát én voltam az a kis fehér varjú, akit megnéztem.
Aki kitűnt a többiek közül.
Igen, hogy most miben vagyok, ez se nem szoknya, se nem nadrág, se nem ruha, se nem kétrészes. Na hát így kezdődött az egész, persze apu nagyon büszke volt rám, anyu nagyon haragudott, hogy én semmibe veszem az ő varonét, aki egy nagyon híres varonő volt, valóban híres varonő volt, csak én különcnek születtem, és így különcként is fogok eltávozni előre a világról. Mai napig is, akármilyen korom van, én másként öltözök, mint mások.
És milyen jó, hogy ezt így felvállalod, és hogy sikerült kitartani a saját akaratod mellett. Azt hiszem, vonjunk egy erősebb párhuzamot, a híresebb divattervezőket is ez jellemzi, hogy a koruknak abban a korban, amiben élnek, elégedetlenek az akkori felhozatallal, ami éppen van, és valami mást akarnak, érzik, hogy az eredeti és a jó, azt ők jobban meg tudják teremteni, vagy létre tudnak hozni valami olyasmit, ami több, mint ami jelenleg van, és ami úgymond az árat képviseli, amivel az egész világ megy, nem? Valahol a nagy divattervezőket is ez jellemzi.
Igen, a nagy divattervezők is így vágnak bele mindig egy újabb és újabb kreációba, habár őket nagyon befolyásolja a kor is különben, vagy különböző történelmi, meg sajnos politikai vagy egészségügyi események is. Erre egy példát tudok hozni, például nemrég láttam egy olyan bemutatót, amely kimondottan a maszkokra volt, amelyekben a kimondottan a maszkokra volt a hangsúly fektetve. Tehát felhasználták ezeket az úgynevezett COVID elleni maszkokat egy divat bemutató kapcsán. Hát,
és te erről mit gondolsz?
Hát én nem tudom, hogy mit gondoljak, mert én nem tudok ítélkezni senkinek a gondolata, vagy a gondolatmenete, vagy a munkamenetele felett. Mindenki azt teszi, és úgy teszi, ahogy jónak látja, és ahogy érzi, vagy amit közölnie szeretne a közönséggel. Én most ezt most kétféleképpen lehetett értelmezni, hogy vagy ösztönzi a nézőközönséget, csak a nagy közönséget, ha bár ezek a bemutatók elég szűkkörűek, és nem nagy közönség előtt játszanak le. Itt nálunk az országban meg elég keveset reklámozzák, vagy mutatják különböző tévék. Mondom, ez az egyik meglátásom, hogy vagy reklámozni szeretnék az illető terméket, és felhívni a figyelmet a betegségre önmagára, vagy egyszerűen elítélik a kötelező módszert, vagy a kötelezettségét ennek a cikknek, hogy ezt használni kellett, hogy rákötelezték, hogy ilyen csorda effektust kreáltak belőle, és hogy köteleztek mindenkit hordani. Tehát mondom, nem tudom most eldönteni ezt, hogy ez most milyen irányba akart menni ez a bemutató.
Tehát bővebb információink nincsenek erről igazából, hogy akkor miért is született meg ez a koncepció?
Nincs. Én nem tudok erre választani. Vannak más költemények, amelyeket például különböző trendek, amelyek megjelentek az én fiatal koromban, arra mindig kaptak, és mindig volt egy magyarázat. A hippi korszak. Az egy lázadó korszak volt, az elnyomás ellen, a háború ellen, az azért született, hogy az amerikai ifjúság jelezni akarta, hogy nem szereti az elnyomatást és a
háborút, a felesleges öldöklést.
Az erőszakot.
Pontosan.
Az erőszakot, tehát ez ellen volt egy ilyen tüntetési forma. Akkor ugyanakkor ott volt a másik korszak, mi a 70-es években jött, a 70-es éveket ugye az jellemezte, hogy a fiatalok a szabadságra vágytak feltétlenül, és próbálták megteremteni az egyéniségüket. És akkor az ők divatuk, amit a 70-es években kezdtek kreálni, abba az belefolyt a hippi divatba. És akkor ezt a kettőt úgy egybe látva elég érdekes volt észlelni, megfigyelni, de aki nyitott szemmel járt, az fel tudta fogni, hogy mit is akar a kettő, egybefolyva mit is akar elemezni. Tehát erőszakmentes szabadság, és olyan szabadságot, nem csak fizikai szabadságot, hanem egyéniséget megteremthető szabadságot is akartak a fiatalok.
Hát a szellemnek a szabadságát, a szólásszabadságot, cselekvés szabadságot.
Igen, igen.
És igen, valahogy mindezt a szeretet és az együttműködés.
Igen, hogy kikerülni jegyében ebből a csorda szellemből, hogy mindenki ki tudja fejezni, ki tudják fejezni az egyéniségüket, a mondani valójukat, és maga a létezés formájukat. Uh-huh.
Na hát ennél a hippiségnél egy kicsit ragadjunk le, vezessük is fel a te kollekciódat, ami jó néhány évvel ezelőtt született, a Hippi Parádé nevű divatbemutató kapcsán lettek bemutatva ezek az egyedi darabok, és nem egyedül dolgoztál ezeken a darabokon, hanem volt ebben egy társad is. Nagyon egyedi darabok voltak, gyönyörű, szép, színes. Pont ami most a szabadságról beszéltünk, ugye ez volt a fő témája a 70-es évek fiatalságának, és pont ez az, ami visszaköszönt, azt hiszem, a te kollekciódban is. Na de kezdjük a legelején, hogyan született meg egyáltalán az ötlet? Neked ez egy régen mondjuk eltemetett vágyad volt, hogy egyszer létrejöjjön ez a dolog, mert érződik abban, ahogy beszélsz, hogy a szellemedben is van egyfajta ilyen lázadás, a sémákból való kitörésnek a vágya. Ez a kollekció is valahonnan onnan jött, a saját személyiséged és ezekkel a finom, szép anyagokkal nemezelt részletekkel való tervezésnek a vágyából?
Igen. Imádom a természetet, imádom a természetnek a színskáláit. Az lehet tavasz, lehet nyár, lehet ősz, lehet tél. Ha már télen nincs sok szín, de mégis az emberi elme, az emberi képzelet rengeteg színt tud behozni azokba a nonszínekbe, abba a fehérbe, abba a nagy hófehérségbe nagyon sok szép színt lehet beleképzelni.
És a fehér szín az az összes színnek az összetétele.
Igen, de hát úgy hívjuk, hogy non-szín, az nem szín, ugyebár, de én bele tudok ezerféle színskálát képzelni. És mindig is az volt az elképzelésem, szóval ha rajtam állt volna, akkor én mindig minden színt magamra vettem volna. Mert
ezzel tudok azonosulni.
Engem a nagy színskála egy öltözetben, vagy egy szobában engem burzasztóan felvidít, feltőtt energiával, lendülettel. Ilyenkor van az, hogy elfelejtem, hogy most milyen szám van a személyazonosságimban, mert ilyenkor repül velem a világ.
És a színek éltetik az embert, talán ezt is lehet mondani?
Igen, igen. Úgy érzem, hogy a színek éltetnek, azok adják a fiatalságot, az energiát, és az ember, ahogy hangolódik, úgy változik a színskála is, amelyik a lelkében van. És én mindig így szerettem öltözködni. És nem találtam, egy adott pillanatban oda jutottam, hogy már nem találtam olyan megfelelő anyagot, megfelelő színskálájú anyagokat üzletbe, amelyekre azt mondtam volna, hogy na igen, ez most nekem tetszik, ebben most beöltöznék.
Tehát valahol mindig a hiányból született, igen, az, hogy te alkottál.
Igen, én mindig, ha valamit készítettem, valamit kreáltam, valami agyszüleményem lett, akkor nekem az mindig a hiány miatt lett. Tehát nem az egóm, nem azért, hogy én most valamit azért akarok csinálni, hogy más lássa, nem. Én azért akartam azt a valamit bármikor, bárhogy elkészíteni, hogy az az én lelkemnek feleljen meg, az én lelki világomat teljesítse ki. És egy adott alkalomkor találkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel, Kis Katalinnal, aki nagyon szép ékszereket készített, és vele egy nagyon régi barátság kötött össze, mivel hogy az apukáink kollégák voltak, és mind a kettő ékszerész volt. És kézügyességünket is az apukáktól örököltük, és Kati mondta, hogy milyen nehéz a mai világ, ő nagyon szép dolgokat nevezel, de nem nagyon tudja forgalmazni őket, az emberek egy picit olyan visszavonultak, nem tudják, hogy mihez felvenni, hogy hordani, tehát nem tudják beilleszteni a garderóbjukba. És nagyon kevés volt az a művész, amelyik tényleg megértette, hogy természetes anyagokból nagyon szép, nagyon gyönyörű skálájú, nagyon jó minőségű és kellemesen viselhető dolgokat lehet készíteni. Na és akkor azt mondtam Katinak, hogy gyere, tudod mit, én elkészítek neked egy pár táskát, amire ki ő nevezelt. Amellett, hogy ékszereket készített, ő nevezeléssel is foglalkozott, és táskákat nevezelt. De mivel, hogy neki nem volt varrónői tehetség, elég rudimentális dolgokat készített, és akkor mondta neki, gyere, fejlesszük ki egy kicsit modernebb lépésre, én elkészítem neked a táskákat, és fogjuk neki nemezelt ruhákat készíteni. Hű, hát ő nagyon szkeptikus volt ebben. Ez befektetés, ez sok munka, ez sok... Tehát már ő ment a negativitás felé, ami engem borzasztóan lehangol, és azt mondtam, ide figyelj, ha jössz, jössz, ha nem, nem, indulok egyedül. És társultunk. És én vettem az anyagokat, Kati szerezte be a gyapjút, közösen szereztük be a kellékeket is, de az anyag minőségét én választottam ki, és csak természetes anyagokon dolgoztunk, és Kati neki fogott nemezelni, nemezelte, én állítottam össze. Távlatból még volt egy kritikusunk, akinek nagyon jó színérzéke volt, és mindig ő besegített a különböző kombinációkba. Ezek lehettek absztrakt készítmények, a nemezelt dolgok, lehettek csendéletek, különböző virágkompozíciók, attól függ, hogy milyen ruhára kerültek fel. De többnyire úgy volt, hogy először megvolt a nemezelt darab, és utána készült el a ruha. Tehát az úgynevezett elkészült skála, színskála, hogy úgy mondjam, összeállított színskála, fotó, mindegy, hogy mi volt nemezelve, az szerint készültek a ruhadarabok. Tehát, hogy találjon a kettő, nem lehetett egy tájképes nemezelt dologból, mit tudom én csinálni, egy spilóznit. Mert nem igazán talált. Tehát mindig találtattuk a tematikáját a nemezelésnek a modellel, amire rákerült a ruhára, maga a ruhára. Úgy készült el 120 darab ruha, amiből többek között voltak döpieszek, tehát kétrészesek is, volt egyrészes, volt strandruha, volt mellény, volt nadrág, sportfelszerelés, tehát többféle változat volt, többféle funkcióval, és ez a 120 darab, ez úgy volt összeállítva, hogy 60-szor volt felvéve, tehát 12 manökenünk volt, akik 5-ször öltöztek át.
Az jó sok átöltözés.
Igen, hairstylistünk volt, sminkes volt, a sminkesünk Kati, és Simon Ildikó volt a hairstylistünk. Közben volt ugye a szünetekben, mert az átöltözés, akármilyen gyorsan öltöztünk át, azért csak időben tellett, és akkor a modellek, ameddig átöltöztek, addig jazz antrennal voltak szórakoztatva a jelenlevő érdeklődők, nézők. Nagyon sikeres volt maga az egész bemutató. Én, ha jól emlékszem, te nem csak házigazda voltál, hanem te énekes is voltál akkor.
Igen, igen.
És volt egy kísérő gitárosod, akivel együtt töltöttétek be az üres perceket, szórakoztatva a közönséget. Nagyon jól sikerült a bemutató. A ruhadarabok is elég jól elkeltek. Magyarországra, Németországba, Ausztriába adtunk el belőle. Itt helyben is a képzőművészeknek az üzletébe forgalmaztunk mellényeket, táskákat, sálakat. Sajnos meg kellett szakítsam ezt a tevékenységet egy darabig. Családi problémám miatt, de most újra élet benne mindent, kezdődik újra az egész. Most más dolgokat fogok készíteni, és pedig jelen, amit már elkezdtem volt, mielőtt ez a probléma beállt volna, elkezdtem táskákat készíteni, különböző rokokó stílusú táskák. Hát a rokokó ugye az az otkotásnak az úgynevezett elődje, itt kézzel jön felvarva különböző csipke, szallag, sújtások, zsinorok, tehát ez egy kézmunkát igénybe vevő kreáció. Ebből 3 darabom készült el, amelyik rögtön el is kelt, és most már nagyon igényelik a klienseim, úgyhogy előbb-utóbb már be van szerezve a nyersanyag, ezt egyedül készítem. Ez egyéni vállalkozás lesz. Lassan fog menni, de gondolom, hogy minden darabom nagyon eredményes és sikeres lesz.
Kik viselhetik ezeket a darabokat szerinted? Ezt bárki magára veheti? Vagy csak bizonyos személyiséghez passzol ez? Most természetesen ne legyünk diszkriminatívak, gondolom, hogy igazából bárki, de valójában amit meg szeretnék fogalmazni, az, hogy ezek valamilyen szinten egy picit merészebb darabok az átlagnál. Tehát nem feltétlenül ez a mai 2023-as nagyon minimalista, letisztult, minél egyszerűbb, hanem hogy van bennük egy csavar, talán te is így szereted jellemezni őket,
igen,
nem?
Igen,
igen. Hogy valami plusz, az mindig van benne.
Hát mindig van benne egy plusz, mindig van benne egy kihívás mindenki számára, amilyen a kihívás az én számomra az elkészítésekor, pont olyan kihívás annak a számára, aki próbálná hordani, vagy szeretné hordani, de nem meri, mert hogy mit mondanak. Hát ha szeretné, akkor merje. Tehát ne tartsa soha, senkit ne tartson vissza az a felfogás, hogy jaj, ez az én koromhoz most nem talál, vagy ez most az én öltözési módszeremhez nem talál, mert hát, vagy most pont nem ez diktálja a divat. Olyan, hogy mit diktál a divat, olyan nincs. Mert 1950-ben, mikor Christian Dior is megalkotta az első cuccait, akkor nem arra gondolt, hogy majd 2024-ben Christian Dior parfümöt is fognak majd kérni, vagy vásárolni. Akkor ő a kis ruháival kezdte, amelyekkel sikert érte. Vagy ott van Givenchy, ugye Givenchy is öltöztette Jacqueline Kennedy-t, öltöztettek Audrey Hepburn-öt. A fekete ruhája, van az a Breakfast
at Tiffany's.
Igen, uh-huh. Hát az a fekete ruha, az bejárta a világot mindenkinek, az a ruha tetszett abban az időben, és mai napig is divatos, az az egyszerű, sima fekete ruha. Lehet, nem is tudják sokan, hogy a szépességgel Givenchy tervezte.
Tehát, én sem tudtam.
Na hát a helyzet az, hogy nagyon sok dolog van, például van egy olyan, hogy Lagerfeld, Chanelnek volt a tervezője. Karl Lagerfeld úgy kezdte a 60-as években, hogy Chanelnek volt a tervezője. Azt, hogy Marie Kwan tervezte az első miniszoknyát, erre nem emlékszik senki. Vagy hogy a bőrrucikat is Claude Montana kezdte el gyártani, és röhely, hogy Claude Montana az első bőrruhát férfi overallnak készítette.
Wow!
És a szűk overallok, amelyeket az 50-es, 60-as filmekben látunk ezekkel a kemény, kidolgozott izmú színészeken, azokat mind Claude Montana tervezte. Vagy ott van a másik, ott van Jacques Esterel, nem hallott senki róla, szinte itt nálunk nem hallott, de ő volt a megtervezője az unisex ruháknak. Tehát ő mondta azt, hogy most már mindegy, hogy férfi vagy női, hogyha egy nő fel szeretné venni, hát vegye fel ő is, vagy fordítva.
Igen, ezek mind olyan dolgok, amik a mi kultúránkban azt hiszem, hogy még annyira nincsenek beépülve. Én ezt érzem. Most beszéljünk az unisex ruhákról. Azért nem gyakran látni azt, hogyha valaki besétál mondjuk nőként egy boltba, akkor szétnéz a férfi részlegen is. Vagy én ritkán találkozom ilyen történetekkel úgy a közvetlen, mint a közvetett környezetemben, hogy nyissunk egy picit a divat felé, vagy hogy az emberek egy kicsit érzékenyebben nyúljanak hozzá ehhez a témához, tájékozódjanak alkalomattán, tudják, hogy mi honnan származik, esetleg mik azok a kiskapuk, ha lehet ezt mondani, amivel tágíthatjuk a tudástárunkat a divat terén, és felfedezhetjük, hogy mi az, ami nekünk való, ami felé még nyitni érdemes. Szerinted miért van ez? Kellene egy ilyesmi, hogy divatkultúra mondjuk bevezetni, mint egy...
Ó, nagyon szükséges lenne. Nagyon szükséges lenne, mert például a mindennapi, hétköznapi emberek, mai napon se tudják nagyon sokan, hogy úgy hordanak farmernadrágot férfiak és nők, hogy az éppenséggel unisex. Ezzel én most napi rendi ponton találkozom, mert ugye van az a kis műhelyem, ahol varogatok, meg cipszárokat cserélek farmernadrágokon, és akkor behozza egy úriember, és mondja, hogy elromlott a cipszárja. És a nézem, és mondom, hogy de ennek női cipszárja van, tehát ez női farmernadrág. Azt mondja, nem, ez férfi, hát megnézzük a címkéjét, tényleg, hogy férfi farmernadrág, igen ám, de női zipzárral, tehát női felé van a zipzár. Tehát most már én szerintem a divatguruk, és hogy mondjam, ezek a divatkészítők se nagyon törődnek most már azzal, hogy jobbra zipzár, balra zipzár, soblászni, nem is tudják, mi az a soblászni sokan, az a kis takarója a jackiknek, meg zipzároknak, meg ruháknak, amelyik eltakarja erről a zipzárt. Tehát felhúzzuk a zipzárt, elől van egy olyan kis takaró, kis leppeny, és ezt úgy hívják, hogy soblászni. Na most én már nagyon sok olyan kabátot találtam, hogy a soblászni a női oldalra megy, és férfi kabát. És ugyanúgy kaptam nőjét, amelyik, tehát találok ilyen dolgokat, szinte napirendi ponton. Tehát most már nem sokat, bemegy a szallagba az úgynevezett konfekciós darab, már nem törődnek azzal, hogy milyen, menjen ki a ruha. Ez sokan nem észlelik, de ez ugyanakkor már az uniszex.
Vajon ez miből fakad ez a fajta ilyen összemosódása a különböző nemeknek? Gondolom, hogy nem az igénytelenségből, hogy akkor most már minden egy lére megy, és akkor mindegy, hogy mit kinek tervezünk, és hogyan.
Én most ezt úgy fognám fel, én így, mint kis ember, aki a hétköznapokban él, hogy ez lehet valahol gazdasági probléma is. Tehát, hogy most én legyártok, mit tudom én, 100 darab női jackit, és legyártok 100 darab férfi jackit. És az a Jackie, az a modell, az például nem tetszik a nőknek. De én, nekem azt van egy divattervezőm, az elkészítette, nekem bejött, az úgy oké, beteszem a szallagba, meg el is készíti, kifizetem a munkásokat, és akkor amikor bekerül az üzletbe, akkor hoppá, mert az ott ül a pócon, vagy a babán, és nem kell a nőknek, mert nem igazán jön be, de látom, hogy ugyanaz a modell a férfiaknál megy. Na igen, hát na várjál, akkor ezután ezt úgy fogom gyártani, hogy ez egy irányba megy, vagy jobbra, vagy balra, és csinálok kis méretet és nagy méretet is belőle, és akkor vegye az, akinek tetszik.
Ez egyfajta ilyen tudatos manipuláció?
Tudatos, igen, ez egy tudatos üzleti fogás, én szerintem. És akkor így nem marad hoppan a gyártó se, ugye az a sok ember is, aki a termelési folyamatban részt vesz, ugye az is meg kell éljen, és akkor így ki tudom segíteni őket is azzal, hogy én termelek, és a vevő is el tudja dönteni, hogy most akarom én ezt nőibe hordani, vagy akarom ezt férfibe hordani.
Igen, valamilyen
szinten.
Mert most
már olyan igények vannak, hogy azért nem tudunk éppensége teljes tiszta képet látni. Hogy ki mit szeretne felvenni, ki minek érzi magát, ki milyen környezetben akar élni, és akkor így kapunk egy arany középutat.
Kénytelen vagyok ezt megkérdezni, nagyon kikívánkozik belőlem ez a kérdés, hogy milyen volt a divat a kommunizmus idején? Te éltél a kommunizmusban, te megélted?
Éltem. Én két kommunista vezetőt is megéltem, ugye megéltem a Györgyi Györgyüdést is, ugye megéltem utána a másikat is. Hát az elsőnek az idején még kicsi voltam, úgymond, hát nem voltam olyan kicsi, de akkor még nem foglalkoztunk ugye a divattal. Ez ilyen tizenéves voltam, 9-10, utána aztán, mikor már kezdődött az úgynevezett divat, hát én mondjuk egy elit iskolájába is jártam vásárhelynek, ahol nem olyan proli gyerekek jártak, mint én például, hanem híres embereknek, vásárhelyen elég híres embereknek a gyerekei jártak, orvosok, színészek, képzőművészek, tehát mindenféle skálájú gyerekek mozogtunk ott, és hát nem tudtak az én szüleim éppen lépést tartani az úgynevezett divattal. Meséltem már, hogy a nővérem és az anyukám ruháját alakították át, 9-ben meg is kérdezte egy osztálytársnőm, hogy te proli gyerek vagy?
Ja, ez borzasztó lehetett. Nagyon rossz érzés lehetett, nem?
Nem. Én felvállaltam a proliságot, mert az apukám egy olyan híres ékszerész volt a városban, hogy már az állomásod ismerték, és tudták, akárkitől megkérdezted, hogy ki ő, már mindenki el tudta irányítani, hogy mindenkit oda tudtak irányítani, hogy hol is lakunk, nem csak hol dolgozik. Tehát ez engem nem zavart egyáltalán. De mondom, én követtem ezért, nem azért, hogy én most engem, én imádtam öltözni, mondtam, én imádtam öltözni, és megvolt bennem ez az ambíció, lehet itt az egóm is elég erős volt.
De hát kell egy egó.
Beismerem, hogy itt elég erős volt az egóm, és vezetett, hogy én igenis most megmutatom, hogy én is tudok. És nem volt anyagi lehetőség, ellenben volt olyan dolog, hogy volt lehetőség vakációkba dolgozni. És ez a kommunizmusnak én megköszönöm azt, hogy diákokat megengedték, hogy felvegyenek dolgozni vakációba. És nekem nem volt olyan diákvakáció, hogy ne dolgozzak. És a konzervgyárban dolgoztunk, törtük a paprikát, és igyekeztem nagyon a normát megcsinálni, elkészíteni, mert ilyen lecsót, a lecsó szakon voltunk, ahol a lecsót főzték, és mi ott kellett törjük, pucoljuk a paprikát. Éjszakai műszakban nagyon igyekeztem mindig a normát megcsinálni, hogy jó, sokat keressek, mert nekem az anyagi itt nagyon fontos volt. Miért? Mert jött az ősz, kezdődött az iskola, és akkor vásároltam magamnak balonanyagot, piros bérléssel, mert az volt a divat. Uh-huh. Földigérő, fehér balon, piros bérlés, jött az első autó, bement a pocsába, hátam közepéig sáros voltam, de nekem akkor is volt fehér balonom. Akkor divat volt a csizma, vörcsizmák. Hát nagyon drágák voltak, apának majdnem annyi volt a fizetése, de én a 3 hónap alatt azt ki kellett gyűjtsem. Kocka sarok, kocka orr, bőrcsizma, hosszú szárú, tehát ez nekem kellett. Kis kosztüm, kék kis kosztüm, mini szoknya, mert ugye az jött a divat, mert hosszú balon mini szoknya. Mini szoknya, kék kis kosztüm, és olyan fazont, a úgynevezett Napoleon fazonnal, a kabát, hogy az egyik fazonja kerekített volt, a másik meg szögletes volt.
Wow.
Bevont gombokkal, dupla soros, csodálatos volt, én rajzoltam le, a Szabó mester azt mondta, ő még ilyet nem látott, elkészült az úgynevezett kis kosztümöm, 2 hónapra rá megláttam egy hölgyen, egy ugyanolyasmit, egy utánzatot, többet soha fel nem vettem.
Igen, ez elég rossz érzés lehet, amikor azt érzed, hogy na, én most...
Nem szerettem soha igen. Azt, hogy valakit utánozzak. Tehát kommunizmus, ide kommunizmus, oda megvoltak a lehetőségek arra, adottak, hogy azért, ha valamit meg akartunk, el akartunk érni, kitartással el tudtuk érni, és meg tudtuk teremteni magunknak. Tehát a divat az pedig, nem mondhatom azt, hogy... jaj, de az emberek nem öltözködtek jól. Megvolt az a minden hétvégi séta, a sétaplacon, főtér, a hölgyek, kis kosztüm, csipkekesztyű, kalap, ritiküllel, gubáncipő, mert az volt a divat, már az híresség, a gubáncipő. Azt hiszem, a Temesvári gyárban, nem tudom, 24 órából 30-at dolgoztak, úgy vásárolták. Tehát volt az embereknek lehetősége vásárolni ahhoz, hogy elegánsan öltözzön, és itt nálunk meg is volt azért a konkurencia. Itt versengtek a hölgyek, a cukrászdai megjelenésekkel, a vendéglői estékkel, a színházi, tehát az úgynevezett proliktól felfele, már ezért volt színházi bérlet, volt mozibérlet, ott ugye mindenki ki felrakta, kipakolta, kitálalta a ruháját, az ékszereit, a harisnyát, a harisnya is külön divat volt az is, hogy kinek van most csík hátul a harisnyáján, kinek van csipke mintás harisnyája. Tehát mindennek megadták a módját, és az én meglátásom szerint, egy proli gyerek meglátása szerint voltak lehetőségek költözni. Tehát a kommunizmus nem zavart be az öltözködésnek. A kommunizmus az egy ideológia volt, amely rossz irányba ment el, én szerintem. De kicsit irányt változtatott volna, akkor nálunk meg volt azért teremtve a lehetőség ahhoz, hogy öltözzél divatosan. És voltak is itt, volt egy pár hölgy a városban, aki aztán kimondottan ilyen divatgurú volt, úgyhogy lehetett utánuk megfordulni az úton, lehetett tőlük példát venni, lehetett őket le is majmolni esetleg, hogy olyan frizurát, vagy olyan ruhát, vagy olyan járási módot, ugye bár manökenjárás, stb. Tehát itt mindent le lehetett majmolni, ha nagyon akart az ember. És működött is ez a dolog.
Te is ilyen divatgurú voltál? Érezted-e magad annak, amikor megterveztél, vagy kiszabtál magadnak egy új ruhadarabot?
Igen, hol? Igen. És az őszinteséget megmondom, nagyon büszkén vonultam az új darabokban, végig a főtéren, nem volt túl nagy a város, szinte mindenki mindenkit ismert. Ha egy új frizurám volt, például sokan nem hallottak Vidászaszonról, de hát aztán Vidászaszon volt a frizuráknak és a hairstylizmusnak az atya és a teremtője is.
A mindene.
A mindene. Na, hát a Vidászaszon frizurát nyírtak nekem, a legelső taradon hazajöttem, büszkeségemben végigjártam az összes fodrászszalont, hogy lássák, hogy nekem egy kitüntetett fodrász, aki európai kitüntetéssel tért haza, Vidászaszon frizurát nyírt. Tehát szerettem, igenis, nem bölcsködésképpen, csak szerettem ebből a szempontból kilógni a sorból. És nem voltam önző, mert hogyha valaki hozzám eljött és megkért, hogy varjál nekem egy ilyet, vagy készíts nekem egy ilyet, szívesen elkészítettem, és mindig hozzáadtam a lelkemből, mindig hozzáadtam a képzeleterőmből, mindig megtoltam valami újdonsággal, valami ajánlattal, legtöbbjük el is fogadta. Ami nem volt jó, hogy bejöttek divatba fekete, sötétkék alapon ilyen nagy mákos, mákvirágos ruhák, de hát azok a mákvirágok akkorák voltak, mint egy kézilabda, és 120-140 kilós hölgyek jöttek, hogy varjak nekik ruhát belőle.
Nem lehetett túl előnyös, igen.
És akkor elpróbáltam magyarázni nekik szépen kerülő szóval, hogy hát ez nagyon telíti őket, és nagyon telt karcsúak lesznek benne, és nem fog tetszeni, és nem fog jól állni. Hát sokszor ki kellett szabjam, és késztények elé állítsam, hogy mikor meglátták magat a tükörbe, széles út a tükör, de szinte nem fértek bele abba a ruhába a tükörbe, akkor rájöttek, hogy hát igaza volt. Na, ilyen is volt, hogy sokan vágytak olyan dologra, ami nem volt nekik való, de többnyire mindenkinek az alkatára lehet készíteni dolgokat, és lehet színes dolgokat, és kirívó dolgokat, a jó ízlés keretén belül. De még most is merem állítani, hogy az öltözködésben sincs korhatár. Mert más, amikor meglátsz valakit egy olyan semmilyen hosszú szoknyába, egy semmilyen polóba, vagy trikóba, vagy kötött pulóverbe, egy semmilyen cipőbe, hogy se nem sarkas, se nem talpas, se nem magas, se nem semmi, és akkor azt mondja, hogy hát én 45 évesen nem vehetem azt fel. Akkor ugye az embert meggondolkoztatja, hogy nem hiszem, hogy nem öltözne, de nem öltöztette soha fel senki egy olyan megfelelő formába, és tegye egy tükör elé. Mert én láttam nem egyszerűen átváltoztató műsorokat, hogy no-name embereket bevisznek az utcáról, és egy sztárt varázsolnak belőle, egy dívát. Igaz? Most én nem mondom azt, hogy most úgy sminkeld ki magad, hogy a szempillátó ne tudj kinyitni a szemed. Vagy mit tudom én. De egy kis öltözettel, egy kis ráfigyeléssel sokszor az ember egy szép, megfésült frizurával sokszor divákat lehet varázsolni a no-name emberekből, és nekik is gondolom azért, hogy a lelküknek azért jól esne egy-egy ilyen dolog. Csak kell segíteni az embereket, rá kell vezetni őket. Nem rábeszéléssel, nem erőszakkal, senkire sem kell rátokpálni semmit, mert mindenkinek van egy bizonyos érzése, egy megérzése, egy kívánsága, egy lelki világa, amiben beszeretne illeszkedni. Lehet, hogy megteszi, túlzottan, lehet, hogy megtenni, de nem tudja megtenni. Tehát itt jövünk mi, legalábbis én úgy érzem, ahol tudok példát mutatni. De senkire nem erőszakolom rá, senkinek sem mondom azt, hogy te most ezt így kell csináld, mert ez így jó. Nem. Van szabad akarat, van döntés, és mindenki úgy cselekszik, ahogy jónak látja, úgy öltözik, ahogy jól érzi magát, amiben jól érzi magát, mert az sem mindegy, hogy reggel mit veszünk magunkra. És sokan nem tudják, hogy miért nem érzik jól magukat, azért, mert éppenséggel egy olyan szint, egy olyan ruhát vettek magukra, egy zord reggelen, egy esős időben, amikor csurog az eső a nyakukba, belefolyik az ernyőn keresztül a cipőnkbe, akkor mi nem öltözünk feketébe, nem öltözünk barnába, hanem felveszünk egy piros ruhát, vagy felveszünk egy sárga, narancssárga ruhát, teszünk egy kalapot, ha nem egyéb, ha nincs más, de valami olyant veszünk fel, ahol ott süt a nap rajtunk van, a meleg rajtunk van, egy égszínkéket. Ha a felhő ott van felettünk, akkor is rajtunk égszínkék van. Tehát ezt tudom csak tanácsolni.
Hát így süssön a nap mindenkiben. Muszáj vagyok megkérdeznem. Sokszor lehet ezt hallani. Sztereotípia, hogy az öregek mondják, hogy jaj, hát a mai fiatalok azok nem tudnak öltözködni. Kint van a, látszik a köldökük, a nadrág a derekuk vonalánál van, alatta van, egyszerűen ízléstelen, ahogy öltözködnek, dekoltázs, nem tudom, hogy túl kirívó, mert a fiatal lányoknál is látni lehet, hogy mintha egy kicsit túlságosan előre haladtunk volna a korral. Te ezt hogyan látod, hogyha körbenézel a mai fiatalok körében, akkor mit látsz? Milyennek látod a mai fiatalok öltözködését? Érvényes-e ez a sztereotípia, hogy manapság már így nagyon eltorzultak a dolgok, vagy azért van remény?
Hát a remény a sosem hal meg.
Igen, nem pontosan így kellett volna fogalmaznom, hanem hogy látsz-e pozitív igen, példákat igen, öltözködés terén?
Igen, látok, most látok. Van egy generáció, van most egy generáció, olyan 15 és 20 év között ez a generáció, akivel nekem van kontaktusom, hogy nadrágokat vásárolnak, jacket, inget, ez az valamit javítani kell rajta, módosítani, vagy mit tudom én mi. Most már látom az érdeklődést a kifinomult öltözés iránt, tehát most már látom azt, hogy egy farmer nadrághoz felvesz egy inget, és nem azt az elnyűjt pólóját veszi egész nap, mert az egy márkás póló, de már agyon van mosva, de akkor is imádja, mert márkás, hanem ad egy kicsit a külsejére is. Mert egy rendezett ember sokkal jobban érzi magát, és valahogy egy rendezett ember, én szerintem több értéket is rejt magában, mint az, aki elhagyja magát, lehet az akármilyen tudós. Ugye Einsteinnak is csapzott volt a frizurája, de ugyanakkor rendes volt a lódegye, az mindig rendesen állt rajta, meg a nyakkendője. Na, hát végeredményben volt egy időszak, amikor a fiatalok tényleg, én azt mondtam, hogy na most nagyon elindultak a lejtőn, de vissza fognak térni. Tehát eljön egy bizonyos kor, eljön egy bizonyos hopp, minden, én az én megfigyelésem szerint, én most 1-50 évet tudok mondani, amit tisztán tudok mondani, hogy egy 50 év alatt hányszor módosultak az irányok, a különböző divat termékek után, különböző öltözési módszerek hányszor módosultak meg. Az 50 év alatt 50-szer síkult, 5-ször síkult át egyik trendből a másikba, de most a 90-es éveket, ami jellemezte, az egy olyan non-trend volt. Egy farmer nadrág és egy póló.
De az is nagyon trendi tud.
Úgy, azt úgy hívtam ezt, hogy farmer póló. Trend. Nincsen semmi gond. Ez így oké. Okay. Egyszerűsített. Volt is, aki volt sok, akinek előnyös volt. Volt sok, aki nem volt előnyös, akinek, sőt, nagyon hátrányos volt, úgy, ahogy mondod. Például a rövid felmenetelő, ugye, és mindenféle testi adottsága ki volt folyva, de ha ő jól érezte magát, engem abszolút nem zavart. Tehát én nem tudom, ezt mondta neked engem, én nem ítélek el senkit, ha 70 évesen topba megy ki, és leginszet fog felvenni az a hölgy, és ő jól érzi magát benne, engem nem zavar. Úgy, ahogy nem zavar a mostani fiataloknak sem, a trendje, egyedüli őszintesség, ami bánt, de nem zavar, de bánt, hogy ezek a kütyük annyira lefoglalják őket, hogy neki megy a villanypóznán a kütyű nyomogatás közben, és köszön, hogy buna zivá, és megy tovább, vagy csókolom, és megy tovább, nem is vesz észre, hogy a villanypóznát üti el. Tehát ez, ami annyira lefoglalja. Foglalkozna inkább önmagával, a lelkével, a természettel, a bármivel, de legalább az utcán ne kütyüljenek. Másképp nem mondom azt, hogy elvesztették az öntudatukat, hogy nem illemtudóak, ilyet nem mondhatok, mert akivel én összekerülök és találkozom, minden gyerek nagyon szépen beszél, illemtudó, minden, ami még egy kicsi hiányosság, amit tapasztaltam, mint, hogy mondjam, fogadott nagymama, hát azt tapasztaltam, most volt az idén egy lehetőségem, hogy a tanulás szempontjából eléggé elhanyagolják a dolgokat, de gondolom, hogy ez is majd helyre fog billenni. Most látom, hogy aki nem tanul, az billenti helyre az öntudatát, a létét, a, hogy mondjam, tehát lelkileg billen helyre és külsőleg, és gondolom, hogy az majd automatikusan maga után fogja hozni azt is, hogy komolyra vegye az életet, és rádöbbenjen arra, hogy nem minden a külső, hanem most már kéne jön a belső, és fordítva. Akinél ki van alakulva a belső, az vegye figyelembe a körülötte levő világot is, és adjon magára is, tehát legyen öntudatos. De hát ez, mondom, ez mindenkinek a saját beállítottsága. Ez az úgy működő szabad akarat, amit nem tudunk befolyásolni. Én a fiatalokat nagyon szeretem, fiatal párti vagyok, mondom, semmiért sem tudom elítélni őket, én minden tettér, minden megnyilvánulásnak van, minden tettnek, minden megnyilvánulásnak van egy oka, ok és okozat, és mielőtt az emberek ítélkeznének, jusson eszükbe, hogy látszik a köldöke gyereknek, mikor hipik voltak, nekik is látszott, hogy ha, mit tudom én, de most hosszú a hajuk, vagy le van férig a sérójuk nyírva, nekem is le van, az abban az zöldkorukban nekik is tetszett, és ők is lenyírták. Tehát azért mondom, hogy különböző trendik miatt nem szabad elítélni őket, mert mi is átmentünk minden ilyen trenden. Az én időmben is azt mondta a nagymamám, mikor az én időm úgy volt 16-17-18 éves voltam, azt mondta a nagymamám, hogy bezzeg, az én időmben nem úgy volt. Na, mama, te csak hallgass, mert ez a mi időnk. El kellett teljen 60 év, hogy azt mondja, hogy a nagyanyámnak igaza volt, mert végeredményben az univerzumban élünk, és az univerzum törvényei szerint éltek ők, és élünk mi is, csak egy kicsit fordítva, kifordítjuk. És majd a kor hozza a megfontoltságot, az úgynevezett tudást, amire az öregek azt mondják, hogy mi mindent tudunk. De azt fogják tudni a fiatalok is, mert majd a kor elhozza nekik is. Az élet és a tapasztalat. Én most hiába akarom az én tapasztalatomat rátukmálni egy 20 évesre, mert az úgyse fogja felfogni se, mentálisan nem fogja felfogni, mert nem tud elképzelni olyan dolgokat, amelyek ezelőtt a kommunizmus történtek. Ha nem voltál benne, akkor te csak szorványokból, mendemondákból juthatsz bizonyos infókhoz. És mindenkinek a nézete más. Mert hála Istennek, hogy kijöttünk a kommunizmusból, amikor közös nézet kellett legyen, közös elv, azért voltunk elvtársak, mert állítólag egy elven voltunk, és sose voltam senkivel egy elven. És mai napig sem vagyok. Szintén szabad akarat. Az én elvem, az nem, vagy az én igazam nem lehet a te igazad nem biztos, hogy mindig az én igazam is lehet. De ha nem értünk szót, akkor nem muszáj az legyen. Tehát én a fiatalokat még egyszer mondom, szeretem, és nem ítélem el őket semmiért.
Ez nagyon bíztató, úgyhogy én köszönöm is neked a fiatalok nevében, hogy ezt mondod. Most így zárásképpen meg szeretném tőled kérdezni azt, hogy mi az a ruhadarab, amit szívesen megterveznél még, ami még ott van a bakancs listádon? Van-e ilyen egyáltalán? Vagy még megszületőben van a gondolat? Vagy nem akarod elárulni?
Hát most ruhadarab nincs. Nincs. Most úgy érzem, hogy a ruháknak mindenféle skáláját kimerítettem. Tehát a ruhakreációknak, mert ezelőtt, a bemutató előtt, ami volt, nekem még volt egy közös bemutatóm, egy hölgyel, nem kérdeztem meg, hogy mondhatom-e a nevét, nem is tudom megkérdezni, nem tartózkodik az országba. Kultúrpalotában volt a bemutatónk, sikeres bemutató volt, akkor kimondottan ilyen ruhakollekciók voltak, ruha, sapka, kabát, sál, vartunk is különböző nevesebb kultúrában működő embereknek, itt vásárhelyen dolgoztunk, de aztán elköltözött külföldre, és egy olyan part jött be, hogy többet nem jött vissza. Na, akkor megint leálltam aztán a tervezéssel, meg a kivitelezéssel. Utána jött ez a nemezelés, és most jelen pillanatban nem készítenék ruhákat. Nem álmodtam most meg semmit. A táskákra vagyok most nagyon beállva. Most minden este úgy fekszem le, hogy akkor most holnap nekifogok. De még mindig, tehát van egy pillanat nálam, úgy szokott lenni, ez olyan, mint a biztosíték. Egyeseknél ki fel kell kapcsolni a villanyt, nekem meg ki kell menjen a biztosíték. Mikor egy nagy szikra is kidurrad, akkor nálam akkor gyúl fel az úgynevezett kreativitás. És akkor indul mind a lavina, de az úgy működik, hogy van, hogy 24-ből 25-öt, akkor nem alszom. Mert én azt, ha elképzeltem, akkor azt nekem végig kell csinálni. Tehát ott nincs megállás.
A vége fele járva meg szeretném köszönni neked nagyon-nagyon, hogy itt voltál ma, hogy elhoztad a színeidet, a gyönyörű történeteidet, a bölcsességedet, és én azt kívánom neked, hogy még nagyon-nagyon sok szikra gyulladjon fel benned, és alkos, és ne engedd, hogy bármi gátat szabjon a kreativitásodnak, amíg úgy érzed, hogy alkotnod kell. És hogy sikerüljön még sok ember szívébe, lelkébe egy kis színt, egy kis napfényt csempészni, úgy, ahogy mondtad még a beszélgetésünk elején. Márton Anna Mária, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és remélem, nem mutattalak benneteket.
Egy pillanatig sem.